Dicsertesék a Jézus Krisztus! Egy szeretettel köszöntöm kedves hallgatókat a saját nevemben és a technikai munkatársaink nevében. Úgy, mint múltkor, ma is, és tovább is lesz az a rendszer, hogy interaktívabb legyen a hittanóra, hogy tudjuk is visszajelzéseket kapni, vagy esetleg megtudni, milyenek a kérdések, mi az, ami nem volt világos a hittanóra alatt is. Van lehetőség telefonálni a pesti stúdiónkba. A budapesti stúdiónk telefonszáma 061-374-0904. Azon a számon már lehet az egész hittanóra alatt feltenni kérdéseket, amelyekre, ha lehetséges, rögtön megpróbáljuk reagálni, vagy élőadásban, vagy így csak a kérdésekre válaszolva. A mai hittanóra lehet mondani, hogy kicsit olyan átmeneti. Két héttel ezelőtt befejeztünk azt a sorozatot, amelyben elmélkedtünk az evangéliumi boldogságokról. Megismertük azt az utat, amelyet Jézus mutatta, hogyan lehet elérni az örök boldogságot. Következő hittanóránk már Nagybőjtben lesz, és úgy megterveztünk, hogy ezek a nagybőjti hittanórák hát a liturgikus időszakhoz fognak, arról az időszakról fognak szólni, a nagybőjt idejéről. Több helyet szeretnék adni olyan témáknak, mint bűnbánat, Szent Jónás, alamizsna, és végül valami önmegtagadás, bőjtelés. De a mai hittanórában szeretném kicsit beszélni egy nagyon aktuális témáról. Egy dologról, ami hát tudjuk, hogy 2020-ban Ferenc pápa úgy meghirdette, hogy következő eucharisztikus kongresszus lesz Budapesten. És tudjuk, hogy az eucharisztia, ez olyan szentség, ami nagyon erős kapcsolatban áll az egyházi rend szentségével, a papsággal. Azt az eucharisztikus kongresszust pápa meghirdette akkor, és így biztos, hogy ehhez az eseményhez nagyon szükséges egy lelki felkészülés. Nem csak 2020-ban, hanem már most, amikor gondolkodunk, hogy 3 év múlva fogunk ünnepelni az eucharisztikus kongresszust, érdemes elmélkedni, gondolkodni azon, hogy mennyire tiszteljük az oltári szentséget. Milyen szerepet adunk neki a lelki életünkben. Ezekről a dolgokról beszélve nem kell valami nagy misztikára gondolni. Elsősorban érdemes figyelni arra, hogy mit gondolunk a vasárnapi ünnepi szentmiséről. Érdemes látni benne nem csak egy kötelességet, nem csak egy feladatot, amelyet kell teljesíteni, hogy ne kövessük bűnt. Hiszen ott a szentmisén nagyon sokat kapunk. Kaphatunk a lelki táplálékot. Első rész a szentmisének, az a lelki táplálék, az Isten igéje. Aztán következik Jézus áldozata. És maga Jézust tudunk fogadni a szívünkbe a szent áldozásban. Mindig a szentmisében valósul meg Jézus áldozata. Lehet mondani, hogy ahányszor vagyunk a szentmisén, nagyon közel vagyunk Jézus keresztjéhez. Lehet mondani, hogy olyanok vagyunk, mint Szűz Mária és Szent János evangélista, akik az utolsó pillanatig Jézus mellett kitartották. Más forma, ahogyan tudjuk megünnepelni és tisztelni az oltári szentséget, a szentségimádás. Ott, ahányszor bemegyünk a templomba, ahol található a tabernákulum, jelen van Jézus. Az ő testében, és tudjuk nagyon személyesen találkozni vele. Különösen akkor, amikor ünnepélyesebben tartjuk a szentségimádást, amikor a szentségtartón kiteszünk az oltári szentséget. Így ilyen lehet látni, tapasztalni olyan nagyon személyes kapcsolatot Jézussal, hiszen nem csak tudjuk, hogy ő ott van, hanem még látunk az ostját, amely a Jézus teste. És így nem csak úgy, mint ha telefonon beszélnénk valakivel, hanem nagyon személyesen találkozhatunk Jézussal, és tudunk elmondani neki mindazt, ami a szívünkben van. Tovább, ha Eucharisztiáról beszélünk, lehet mondani, hogy azt a szentség nagyon mutatja az Isten alázatosságát. Egyrészben lehet látni benne a megtestesülés titkának fajtatását. Jézus, Isten fia, emberré lett. És nem csak valamikor itt élt a földön, hanem az idők végéig szeretné velünk maradni. És azért választotta azt, ami nagyon egyszerű, az, ami szokásos étkezést jelentett az ő idejében izraeliták számára. Választotta a kenyeret és a bort. És még egy dolog, ami nagyon mutatja azt a Jézus alázatosságát. Hogyan lehetséges az ő jelenléte az oltári szentségben. Igazából Jézus a poptól, felszentelt poptól függővé tette az ő jelenlétét. Ha nincs felszentelt pop, nincs ember, aki tudja átváltoztatni a kenyeret és a bort, hogy Jézus teste és vére legyen. Jézus papokra, hát először az apostolokra és az utódaira, a püspökökre és azoknak a munkatársaira, a papokra, áldozó papokra bízta az oltári szentséget. És ha említettünk az eucharisztikus kongresszust, érdemes gondolni arra, hogy nagyon szükséges az imádság a papi szerzetesi hivatásokért. Csak egy számot szeretném említeni. Múltkor, amikor Budapesten szervezték az eucharisztikus kongresszust, 1938-ban nagyon sok papot felszentelték az ünnepség alatt. Pontos számot nem találtam, hogy összesen hány papot szentelték, de sikerült találni azt, hogy nálunk lazaristáknál hogyan ez volt. Igaz, hogy akkor két évfolyamról volt szó, két évfolyamból szentelték a papokat, akik utána még végezték a szemináriumi képzést, de 11 rendtársat poppá szentelték. És ha nézzük a mai helyzetet, látunk azt, hogy most itt a magyar tartományban kevesebben vagyunk, mint akkor, hát egy évben felszentelt papok. Azt, hogy szükséges valami, van valami feladatunk ezen a téren, kifejezik is az ima szövetségek, amelyeket legalább két olyan csoportló közösségről lehet, ilyen csoportközösséget lehet említeni. Székesfehérváron Spányi Antal megyés püspök alapította a Prahaska ima szövetséget, amelynek a feladata az ima a papokért és a papi hivatásokért. És most nem régen hallottunk, hogy a Győri Egyházmegyében is ott Veres András püspök Ápor Vilmos ima szövetséget alapított. Most hallgassuk rövid zenét. Fogunk hallani Liszttől, amit a hegyen hallani. Annak a zenének, amelyet hallottunk, a címe a természet pompája dicséri az Urat, teremtőjét. Hát mi is tudunk dicsérni az Urat, amikor állunk az oltári szentség előtt. Az előző részben, a hittanórán beszéltünk arról, hogy mennyire nagy kincsünk az oltári szentség, és mennyire a papoktól függ az, hogy Jézus jelen legyen a világban, a templomainkban. És mostanában, hát már sok helyen nagyon érezhető az a papság hiánya, a hivatások hiánya. Hát nagyon gyakori szokás, hogy egy papnak több plebániát kell ellátni. És azért hát ritkábban vannak a szentmisék. Néha vasárnapi szentmisét is nagyon nehezen tudjuk megoldani. Vannak olyan helyek, ahol vasárnap csak ige liturgia van áldoztatással. Tovább biztos, hogy az a papság hiánya azt okozza, hogy a papi szolgálatunk minősége is gyengébb. Hiszen az embernek vannak a fizikai korlátok, és néha azok a papok, akik is ellátják a több egyházközséget, azt mondják, hogy igazából ott tudnak végezni a szolgálatukat, igazán tudnak végezni a szolgálatukat, ahol laknak. És így lehet látni, hogy egyelőre akkor is, amikor például Székesfehérvári Egyházmegyében az a Prohászkai Ima Szövetség hatására kicsit javult a helyzet. Több ember jelentkezik szemináriumba. Még ezek a hírek nem megnyugtatók. Hát mindig sok kérdés van, hogy hogyan tudunk tovább biztosítani azt a lelkipásztori szolgálatot. Egy dolog, ami nagyon fontos, hát készülünk a nagybőjtre, arra az időre, amikor többet imádkozunk, amikor lemondjuk valamiről, amikor bőjtölünk, amikor sok mindent próbálkozunk felajánlani más emberek jóvára. Hiszen az egyház elejétől, Jézus tanításában is nagyon fontos az a három dolog, ami nagybőjtben különösen aktuális. Az imádság, a bőjt és az alamizsna. Lehet, hogy érdemes lenne akkor, amikor még készülünk a nagybőjtre, amikor próbálkozunk találni valami szándékot, hogy kiért, miért különösen imádkozzunk, vagy kiért is, miért ajánljuk fel a betegségeinket, fájdalmainkat, kinek, kiért bőjtölünk. Lehet, hogy azt az ügyet, a papi hivatás ügyét érdemes ezekben az imádságokban, felajánlásokban, hát valahogyan bemutatni az Istennek. Így tudunk is kifejezni felelősségünket az egyházért, a hívek közösségéért. Hát jól ismerjük Jézus szavait. Ő azt mondta, kérjetek az aratás urát. Másik dolog, hogy lehet, hogy többet is az ima mellett, ezek a lelki felajánlások mellett nagyon szükséges azt, hogy beszéljük a papságról, a papi hivatásról, és beszéljük róla pozitívan. Hogy az a beszélgetésünk egy tanúságtétel legyen, amely bátorítja olyan embereket, akik esetleg gondolkoznak a papi pályáról. Egyszer beszéltem egy emberrel, hát láttam, hogy nagyon rendszeresen jár a szentmisére, nagyon rendszeresen imádkozik. És végül valamikor hát megkérdeztem, hogy gondolkozik-e a papi hivatásról. Hát igen, arra készül, és egy dolgot elmondta, ami nagyon érdekes volt. Kérdeztem is tőle, hogy miért annyira kevesen vannak a fiatalok, akik annyira nehezen tudnak dönteni az életükről. És azt mondta, hogy lehet, hogy mi, mint papok, keveset beszélünk a hivatásról. Nem bátorítunk az embereket arra, hogy azt az utat, azt az élet formáját, azt a szolgálatot válasszák. Mi néha a hivatásról nagyon egyszerűen gondolkozunk, hogy hát elolvasok például úgy, mint ez a Szent Márk evangéliumából ezt a szakaszt, az első apostolok meghívásáról. Amikor Jézus a galileai tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András halászok lévén épp halót vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik: gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket. Rögtön otthagyták halójukat, és követték. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a halót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta, erre otthagyták apjukat, Zebedeust, halászlegényeivel, és a bárkában és a nyomába szegődtek. És mi nem egyszer úgy gondolkozunk, hogy az a papi hivatás, ez olyan egyszerű dolog, hogy ember egyszer meghallgatta Jézus meghívását, és kezdett követni őt. De ha összeállítanánk az evangéliumi szövegeket, úgy, mint mind a négy evangelistától, és akkor meglátnánk, hogy az a Péter és András válasza nem volt olyan egyszerű. Hiszen látunk Szent János evangéliumában azt, hogy András, ő volt a keresztelő János tanítványa. Először úgy indult Jézus után, amikor keresztelő János mutatta Jézust, mint az Isten bárányát. Mikor azt mondta: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És akkor András indult Jézus után, maradt nála otthon, és elismerte, hogy tényleg Messiással találkozott. Azzal az örömhírrel ment haza, megosztotta azt a hírt testvérével, Simonnal, és vezette őt is Jézushoz. És így valahogyan ezek a találkozások készítették teret ahhoz annak a találkozásnak, annak a hivatásnak. És tudjuk, hogy azt, amit Jézus mondta: kövess engem, Péterhez, Andráshoz, Jakobhoz és Jánoshoz és a többi apostolhoz, azok mindig újra és újra válaszoltak arra hivatásra, meghívásra. Különösen lehet azt látni Szent Péter esetében, amikor Jézus feltámadása után, amikor megbánta azt, hogy tagadta Jézust, akkor még egyszer, akkor, amikor megvallotta Jézus iránti szeretetét, akkor még egyszer hallotta ezeket a szavakat, amelyeket Jézus elmondta neki a galileai tó partján: kövess engem. A papi szerzetesi életben szükséges kitartás. Azért mindig újra és újra kell válaszolni arra Jézus meghívására: kövess engem. És azért annyira fontos, hogy nem csak imádkozunk a papi hivatásokért, hanem azokért is, akik azt a hivatást élnek, akik lehet, hogy már idősek is, hogy mindig jobban és jobban tudjanak közvetíteni Isten szeretetét, Isten irgalmasságát, és általuk, hogy jelen legyen Jézus az oltári szentségben, a templomainkban. Tovább még egyszer bátorítom a kedves hallgatókat, hogy lehet hívni budapesti stúdiónkat. A telefonszámunk 061-374-0904. Lehet megosztani azt is, hogy mit teszünk, akár személyesen, akár lehet, hogy kis közösségben, azért, hogy több ember kövessen Jézus példáját. Most hallgassuk zenét, abból, amit először hallottunk, az a második részét, a másik tompa fájdalommal teli az ember hangja. Dicsertesék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, Amen! Halló?
Igen, adásban vagyunk.
Igen, dicsertesék a Jézus
Mindörökké, Amen!
Atya beszélt arról, hogy sokan imádkoznak papokért, és azért, hogy jó papok legyenek, és így tovább. Szeretném elmondani, talán hallott róla, vagy más is hallott róla, létezik hosszú évek óta, most már 10 éve, a Teréz missziónak nevezett ima lánc, ami arról szól, hogy minden ki, aki ebben részt kíván venni, egy pap keresztnevet kap, tehát nem tudja meg, hogy ki az pontosan, és ezért minden nap imádkozik. A története az egésznek és az alapja egy francia történet, aminek a lényege az, hogy egy asszony, aki nagyon szeret volna egy papfiút, de nem született gyereke, felajánlja a püspöknek, hogy egy papért nagyon szívesen imádkozna élete végéig, amit kap is egy nevet, a papnak a neve Bruno, aki aztán pappá, akit pappá szentelnek, nagyon nehéz papi élete van, és eljut arra a plébániára, ahol ugye ez a hölgy jelentkezett, de egymást nem ismerik. És nagyon nehéz körülmények között működik, dolgozik ez a pap, és véletlenül egymásra találnak, és hát együtt azután sikereket érnek el a plébánián, és ebből alakult az a mozgalom, amit Teréz missziónak neveznek. Én nagyon értékesnek tartom, lassan 10 éve részt veszek benne. Nagyon ajánlom, hogy akit egyáltalán érdekel, és szívesen elolvasná azt a történetet, ami én olyan bicevócán elmondtam. Ha az interneten beüti azt, hogy Teréz misszió, akkor megtalálja is részletes leírásokat, képeket, stb. Hát mindenki igyekszem rábeszélni, ajánlom, hogy ezzel is mozdítsuk elő a magyar papságot.
Igen, köszönöm szépen, ez nagyon fontos. Főleg, hogy a közös imának is mindig nagyon nagy hatása van, mert egy mozgalomról van szó. Másik dolog, hogy igen, amikor vállalunk lehet mondani bizonyos szempontból olyan örökbefogadást. Ez is nagyobb felelősséget jelent, és jobban elkötelez minket ahhoz, hogy ebben az imádságban, ezekben a lelki áldozatokban kitartóak legyünk. Hát azt közben volt egy kérdés, hogy mi a vélemény arról, hogy gyakran előfordul azt, hogy templomokban nem adnak megfelelő helyet az oltári szentségnek, és itt hát konkrétan azt, aki telefonált, említette a Mátra Verebé Szent Kutat. Hát biztos, hogy nagy templomokban, valami olyan az a nagy bazilikákban, néha jobb is, ha valami meleg kápolnában van az oltári szentség, főleg olyan helyeken, ahol nagyon sok turista előfordul, mert azok gyakran igazából nem is gondolnak a Jézus jelenlétére, úgy jönnek, mint egy műemlékre, és ha valaki azért ott van, mint azért, hogy imádkozzon, mert szeretné szentségimádást végezni, vagy akármilyen imát Jézus jelenlétében elmondani, ez elég nehezen lehet megvalósítani. És igazából gyakran ilyen a nagy templomokban tényleg az a szokás, hogy van olyan kápolna, ahol őrzik az oltári szentséget, ahol nyugodtabban, ilyen a csendesebb körülmények között lehet bemenni az imádságra. Igaz, hogy ilyen a kisebb templomokban. Az is igazából az a kérdés, hogy is példa, amit említette a kedves hallgatónk, Mátra Verebé Szent Kut. Hát az több embertől lehetett hallani ilyent. Hát ott úgy tudom, hogy az volt a magyarázat, hogy így ott a bazilika, hát az Szűz Mária tiszteletére van megszentelve, és azért nem akarnak olyan összekeverést csinálni. De azt is tudjuk, hogy hát Szűz Mária nem csinál konkurenciát Jézusnak. Hát ez ő is mindig hozzávezet, ő mindig rámutat, ami sok ilyen a szentképen, kegyképen lehet látni. Ez olyan kérdés, hogy tényleg valahogy akkor is, amikor lehet mondani, hogy nem, külsőleg nem kapott megfelelő helyet az oltári szentség. Fontos, mi van az életünkben. Hát mi is mint Szentlélek templomai vagyunk, és fontos az, amit mi is szívünkben adunk Jézusnak. A konkrét olyan megoldásokról, hogy miért ott van nem a központi helyen az oltári szentség, az mindig nagyon nehéz beszélni, mert lehet, hogy valaki ítéletnek tarthatja azt a ilyen kifejezéseket, de az, ami fontos, hogy a lelki életünkben, hát az altári szentségnek adjuk a megfelelő helyet. Lehet, hogy érdemes lenne bátorítani is ima közösségeket, vagy más mozgalmakat, hogy ebben az időben, a nagybőjt idejében találjanak több időt a szentségimádásra, és ajánlják azt a papi szerzetesi hivatásokért, a papakért és a szerzetesekért. Hogy az a lelki életünk hát mindig erősebb legyen, hogy mindig legyenek azok, akik tudnak kiszolgáltatni a szentségeket. Az adásunknak ideje lassan lejár. Szeretném megköszönni a hozzászólásokat, kérdést, és megköszönni a figyelmüket, és megköszönni azokat az olyan adományokat is, amelyekben részesül a Mária Rádió. Tudjuk, hogy azok az adományok nélkül, lelki vagy anyagi adományok, felajánlások nélkül nem tudnánk folytatni azt a küldetésünket, feladatunkat, és bátorítom, hogy a nagybőjtre készülve találjuk is valamit, ami papi szerzetesi hivatásokért felajánljuk. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lazarista atyákkal.